Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai alkalommal olyat fogunk tenni, amit ritkán szoktunk tenni ilyen értelemben, hogy nem egy konkrét igeszakaszról fogunk szólni, vagy egy témakörről, hanem egy egész bibliai könyvről. Szeretném, hogyha egy rövid, de nagyon-nagyon sok mondani valót hordozó bibliai könyvet a maga teljességében áttekintenénk, és ez Jeremiás siralmai. Nem tudom, hogy például, hogyha egy-egy bibliai könyvről beszélünk, nagyon sokszor igéket fel tudunk sorolni kívülről is egy-egy könyvből, de hogy például egy egész könyvet áttekinteni, hogy annak mi a mondani valója, mi a lelki üzenete, ritkábban szoktuk ezt tenni. És azért gondolom, mert ennek a könyvnek annyira fontos a mondani valója, a jelentősége, tehát szeretném, és már régen beszéltünk Jeremiás siralmairól, szombatiskolában is már nagyon-nagyon régen volt, nem is tudom megmondani, hogy mikor volt utoljára. Ki a szerzője Jeremiás siralmai könyvének? Ugye erre a kérdésre mindenki tud válaszolni, ugye Jeremiás próféta. Mikor is végezte Jeremiás próféta a szolgálatát? Ugye abban az időben végezte, mielőtt az isteni ítélet a bűnökért, a bálványimádásért sújtotta volna a megmaradt Júdát, mert az északi országrész ekkor már rég nincs, tehát az már 722-ben azt már az asszírok szétszórták a népet, másokat telepítettek oda, szóval az mint ország megszűnt létezni, de Júda még volt, de a súlyos hitehagyás miatt az Isten kijelentette, hogy büntető ítéletként 70 évig a Babilónia fogságába fog kerülni a nép. Na most, Jeremiás próféta ugye hűséggel közvetítette az Úr üzenetét, de ezt megelőzően még Jeremiás próféta előtt is már az Úr küldte ezt a figyelmeztető üzenetet, nem ő volt az első, mert Sofóniás meg Habakuk próféta is küldte az üzenetet, azaz az Úr rajtuk keresztül, de a nép makacsul ellene állt, nem fogadta el az intést, és éppen ezért elkerülhetetlen volt a babiloni fogság, a 70 éves babiloni fogság. Három hadjárat volt a babiloniak részéről, nem is sorolom föl, évszám szerint spórolunk az idővel, három hadjárat, és döbbenetes volt, mert sokakat elvittek, nagyon-nagyon sok embert elvittek a fogságba, de voltak valamennyien, akik ott maradtak a föld, tehát a szülőföldjükön, és ezek az emberek, nagyon érdekes volt, mert például Dániel próféta és Ezékiel próféta a fogságban volt, tehát ők is elkerültek a fogságba, de Jeremiás próféta ott maradt a szülőföldjén. Na most emlékszünk a történetre, hogy az ott megmaradt kis maradék mindenképpen félt egy negyedik hadjárattól, és szerettek volna, vágyódtak elmenni a szülőföldjükről, hogy menedéket keressenek Egyiptomban. És üzenetet küldtek, illetve elmentek Jeremiás prófétához, hogy most mit csináljanak, és az Úr azt üzente nekik, hogy maradjanak nyugodtan ott a szülőföldjükön, mert a babiloni királyt jó indulatra fogja késztetni, nem fogja őket bántani, maradjanak ott. Ennek ellenére ők mégis elmennek Egyiptomba, viszik magukkal Jeremiás prófétát is, és a végén Jeremiás próféta a fogságban hal meg, tehát körülbelül időszámításunk előtt 580-ban, tehát úgy fogság, hogy Egyiptomban mennek, de ott sem tudnak szabadon lenni, mind meg is hal, aki ott van Egyiptomban. Tehát ez Jeremiás prófétának a vége. Csak röviden fölvázoltam az ő élettörténetét ebből a szempontból, és döbbenetes, hogy a harmadik hadjárat, amikor történt Nabukodonozor részéről, akkor már a templomot is lerombolták, tehát az egész város romokban hevert, és a próféta még ekkor is ott volt Jeruzsálemben, mert csak később, egy pár év múlva, vagy ki tudja mennyi, de azt pontos évet nem lehet tudni, de röviddel utána mennek majd csak el Egyiptomba. Tehát Jeremiás próféta látja a romokat, látja a kétségbeesett tragikus helyzetet, látja, hogy milyen állapotba került tulajdonképpen Jeruzsálem és egész Júda. Ennyit szerettem volna bevezetésként elmondani, hogy mégis bele tudjunk illeszkedni magába a könyv mondani valójába. Tulajdonképpen Jeremiás siralmai az micsoda? Milyen műfaj? egy nagyon-nagyon érdekes, egy imádságos könyörgés tulajdonképpen. Könyörög a városért, a pusztulást látva, látva a romokat, az emberileg teljesen reménytelen állapotot, de ebben a reménytelen állapotban is mégis megszólal valamilyen módon majd a remény. Tehát egy döbbenetes, döbbenetes könyv ilyen értelemben, és méghozzá azért is döbbenetes, és az első tanulságot szeretném, hogyha mindjárt levonnánk, mélységes fájdalomban, sajnálat, a szíve szakad meg a népért, mindazért, ami történt. De nem látjuk egyetlen egyszer se azt a tipikus emberi magatartást, ami bennünket jellemez, ha valamilyen veszélyre figyelmeztetünk valakit, hogy ne tedd, mert ez és ez fog bekövetkezni. Az illető nem hallgat ránk, bekövetkezik valami, mi az első, amit mondunk? Ugye megmondtam. Ugye én mondtam. Figyeljük, ez nem jelenik meg Jeremiás prófétánál, hanem csak mélységes együttérzés, sajnálat, imádkozás, tehát egy csodálatos magatartás, amit látunk Jeremiásnál. És akkor ezek után nézzük a könyvnek a tartalmát, néhány pontban szeretném összefoglalni, hogy mi mindenről szól, és mi a fő mondani valója ennek a könyvnek. Hát sajnos, Évikén, most nagyon sok igét fogunk olvasni, de mind Jeremiás, legalábbis a legtöbb Jeremiás irgalmaiból lesz. Nézzük meg mindjárt az első fejezet első két versét. Az első fejezet első két versét nézzük meg, azt olvassuk. Jaj, de árván ül a nagy népű város, olyanná lett, mint az özvegyasszony. Nagy volt a nemzetek között, a tartományok között fejedelem asszony. És most mi lett? Most pedig robotossá lett. Sírván sír éjjelente, és könny borítja az orcáját, senki sincs, ki vígasztalná azok közül, akik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. Nézzük meg a 17. verset, ugyanitt ebben a fejezetben a 17. vers. Terjezgeti kezeit Sion, nincs vígasztalója, szorongatókat rendelt az Úr Jákob ellen körös körül, Jeruzsálem csúfsággá lett közöttük. Második fejezet, 15. verse, néhányat olvasunk még. Összecsapják felettet kezüket minden járókelők, süvöltenek és csóválják fejüket Jeruzsálem leánya felett. Ezé az a város, amelyről azt mondták, tökéletes szépség, az egész földnek öröme. Milyen volt Jeruzsálem, milyen volt az a templom? Hát világhírű volt manapság, ezt így mondanánk, ugye, hát az egyik csoda volt ugye abban a világban. És most milyen lett? Üszkös romok, semmi más nincs itt. A 21. verset is nézzük meg. Az utcákon a földön fekszik gyermek és vén. Szűzeim és ifjaim fegyver miatt hullottak el. Öldököltél haragod napján, mészároltál, nem kiméltél. És még nézzünk meg röviden a 4. fejezetből is egy verset. A 4-től a 6-ig terjedő verseket. Azt olvassuk az igében, a 4-től a 6-ig terjedő versekben, a csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt a szomjúság miatt, a kisderek kenyeret kértek, és nem volt, aki nyújtott volna nekik. Kik pompás ételeket ettek, elpusztultak az utcákon, akik bíborban nevelkedtek, a szemétdombot ölelgetik. Bizony nagyobb az én népem leányának bűnhődése Szodoma bűnhődésénél, amely elsüllyedt egy pillanat alatt. Noha kézzel sem ütöttek felé. Jó néhány bibliaverset fogunk olvasni, hogy lássuk, verseken, fejezeteken keresztül visszatér a nyomorúságnak a leírása, ami történt Jeruzsálemmel. De szeretnék visszatérni az első fejezetnek a második versére. Nézzük meg, mit olvastunk a második versben, mert ugye eddig, amiket olvastunk, alapvetően a nyomorúság, a pusztulásnak a képei látszottak. De mit olvasunk itt? Ezt figyeljük meg. Azt mondja, hogy sírván sír éjjelente könyvborítja orcája, de figyeljük, senki sincs, ki vígasztalná azok közül, akik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. Hadd kérdezzem, ebből az egy versből milyen tanulságot vonhatunk le? Milyen hatalmas tanulságot vonhatunk le? Júda mit csinált? Isten népe mit csinált? Barátkozott a környező bálványimádó népekkel. Azok bűnre vitték, átvették a szokásaikat, és amikor a csapás sújtja a népet, akkor mit csinálnak ezek az idézőjelbe tett barátok? Elfordulnak tőle, magukra hagyják. Hadd kérdezem, nem így van ebben a világi életben is, nem ez a bűnnek a természete? Kísértenek az álbarátok a rosszra. Amikor a baj bekövetkezik, sehol nincsenek. Sátán vonja, csábítgatja az embert. Amikor a baj bekövetkezik, ott hagyja a legnagyobb szenvedésben magára, és emberileg nézve reménytelenül. De ahogy ezeket a Biblia verseket olvastuk, azt hiszem, hogy érzékeljük, hogy minden emberi elképzelést felülmúló nyomorúság volt ez. Nem is részletezem, az előbb olvastuk. Egy idézetet szeretnék a Proféták és Királyok című könyvből olvasni, egy döbbenetes idézetet, egy mondat az egész, de figyeljük meg. Azt olvassuk, hogy Júda szenvedése arányban állt ismeretével és azokkal az intésekkel, amelyeket semmibe vett és elutasított. Iszonyú büntetés volt ez, de arányban állott az ismerettel, a kiváltságaival és a lehetőségeivel, amit nem egyszer évtizedeken keresztül, sőt több évszázadon keresztül visszautasított. Menjünk mindjárt tovább a második pontra, és azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ki okozta ezt a mérhetetlen nagy pusztulását az Isten népének, a városnak, egész Júdának, ki okozta? Ki okozta? Hát, olvasunk, igéket olvasunk, jó? Olvassuk az igét, a második fejezet másodiktól hatodikig terjedő verseit. Második fejezet másodiktól hatig. Elnyelte az Úr, nem kimélte Jákobnak minden hajlékát. Letörte haragjában Júda leányának erősségeit, a földre terítette. Megfertőztette az országot és fejedelmeit. Felgerjedt haragjában letördelte Izraelnek minden szarvát. Hátra vonta jobb kezét az ellenség elől, Jákob ellen pedig, mint lángoló tűz emésztett körös körül. Feszítette kézívét, mint valami ellenség, kinyújtotta jobb kezét, mint támadó, és megölt mindent, ami a szemnek kívánatos, Sion leányának sátorában, mint a tüzet önté ki búsulását. Olyan volt az Úr, mint valami ellenség, elnyelte Izraelt, elnyelte minden palotáját, elrontotta erősségeit, és megsokasította Júda leányának a búját, baját. És eltapotta sátorát, mint valami kertet, lerombolta gyülekezése helyét, elfeledtetett az Úr a Sionon ünnepet és szombatot, és megutált haragja hevében királyt és papot. Ki okozta ezt a szenvedést? Isten. Nem maga hajtotta végre, de mit olvasunk? Hátra vonta jobb kezét az ellenség elől, hogy egyáltalán az ő népe megerősödött az ígéret földjén, és nagyjá lett. Kinek volt köszönhető? A maguk erejének? Isten erejének. Mert a védő kezét felettük tartotta. De amikor minden intés hiába való volt, és gonoszakká, hitehagyókká lettek, akkor visszavonta a jobb kezét az ellenség elől, és ezért mondja az ige, hogy az Úr volt az, aki pusztított. Miért? Mert ő engedte meg a gonosznak, az ellenségnek, hogy ezt a mérhetetlen pusztítást véghez vigye. De tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon magyarázatot is kapunk a könyvben, ebben a könyvben arra, hogy miért volt ez a mérhetetlenül nagy büntetés? Nézzük meg a verseket. Az első fejezetből olvassuk el a 8. és 9. verset. Sokszor lenne úgy, hogy az első vagy a második rész itt a lényeges, de vetítsük ki az egészet, nézzük. Azt mondja a 8. és 9. vers, vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfsággá. Minden tisztelője megvetette, mert látták az ő mezítelenségét, ő maga pedig sóhajtoz és elfordul. Szennye a ruhája szélén, nem gondolt jövőjére. Talán csak ezt a részét szeretném a 8. is, meg a 9. is az első részét. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, ezért lett csúfsággá, szennye a ruhája szélén, nem gondolt a jövőjére. Nem döbbenetes ez a kijelentés? Hányszor figyelmeztette őket az Úr? Mikor figyelmeztette? Amikor jó volt a dolguk. Amikor még nem volt a csapás rajtuk. De mit csinált? Szennye a ruháján szélén nem gondolt a jövőjére. Elhesegette magától ezeket a gondolatokat. Hamis prófétának nyilvánította azt, aki a romlásról és a fogságról jövendőlt. A 18. verset is nézzük meg itt. Nagyon érdekes ez a Biblia vers. Jeremiás megfogalmazza azt, ami a nép szívében még nem fogalmazódott meg. Igaz ő az Úr, mert az ő szava ellen rugódoztam. Halljátok meg, kérlek, minti népek, és lássátok meg az én bánatomat. Szüzeim és ifjaim fogságban mentek, ezt már olvastuk. De mit mond? Igaz ő az Úr, mert az ő szava ellen rugódoztam. Jeremiásban a nép nevében is megfogalmazódik, ugye, az ok, az indok, ami miatt ez történt. Következő, 2. fejezet 14. verse. 2. fejezet 14. Nézzük meg, hogy miért volt ez a mérhetetlen pusztítás. Milyen mélyre süllyedt le a nép. Azt mondja, a te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat, hanem láttak te néked hazug és megtéveítő prófétálásokat. Mit prófétáltak a hamis proféták? És még előtte pedig még azt, hogy be se fog következni. És utána pedig ugye, hogy pillanatok alatt vége lesz. Mit mond? Hazug és eltéveítő, megtévesztő prófétálásokat prófétáltak. Még egy verset nézzünk meg, kik tették ezt? A próféták. A 4. fejezet 13. vers. 4. fejezet 13. vers. Mit mond? Az ő prófétáinak bűne, az ő papjainak vétke miatt van ez, akik az igazaknak vérét ontották abban. Tehát milyen mélyre süllyedt az a nép, aki állítólag ismerte az Istennek a szavát és beszédét. Ezért volt ugye ez a mérhetetlen pusztítás. Szeretném megkérdezni, hogy a környező népek nem voltak ugyanilyen bűnösök, mint Izrael népe? Nem követtek el ugyanilyen igazságtalanságokat és bűnöket? Akkor miért az Isten népét érte ez a nagy büntetés? Így van, pontosan. Mert ők voltak világosságban. Hadd olvasom föl azt az idézetet, amit annyira szeretek, már többször hallottátok tőlem, lehet, hogy ti fogjátok befejezni helyettem. A Pátriárkák és Proféták című könyvben a következőt olvassuk, hogy a világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Mit olvastunk itt Jeremiás iralmaiban? Jobban járt Szodoma és Gomora, amelyik egy pillanat alatt elpusztult. Az ő szenvedése sem volt ekkora, mint az Isten népéjé. És mit mond? Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Tehát Isten szemében az ő népének a bűne volt a legnagyobb, nem a környező bálványimádó népeknek, akik az ő isteneik elgondolásai szerint cselekedtek. Hadd kérdezzem meg, az Isten vajon hogy tekint mi reánk, a mi bűneinkre? Mi sokszor azt gondoljuk, hogy ó, hát azért ez nem olyan, hát a világban sokkal nagyobb bűnöket követnek el. Az Isten hogy mérlegel? A világosság fényében mérlegel bennünket. Mi az, amit ismertünk, milyen kiváltságaink vannak, és mi valljuk, hogy őt követjük, megtartjuk az ő parancsolatait. De ha a mindennapi életünkben megtagadjuk, akkor bűnösebbek vagyunk az ő szemében, mint Szodoma és Gomora lakói. döbbenetes kijelentés, és én azt hiszem, hogy valóban el kell ezen nagyon-nagyon mélyen gondolkodnunk. Egy idézetet szeretnék olvasni. Hadakozom az idővel. Malakiás könyve és Ézsaiás könyve mond hasonló gondolatokat, amit itt ma második, a Jeremiás síralmainak a második fejezet 7. versében olvasunk, és ez is egy döbbenetes figyelmeztetés, nem lehet ezt sem figyelmen kívül hagyni, és figyeljük meg, hogy mit mond itt a második fejezet 7. verse Jeremiás síralmaiban. Megvetette az Úr az ő oltárát, megutálta szent helyét. Ellenség kezébe adta palotáinak kőfalait, zajt ütöttek az Úr házában, mint ünnepnapon. Mit mond? Megvetette az Úr az ő oltárát, és megutálta szent helyét. Kirendelte el az áldozati rendszert. Maga az Isten, maga az Jézus. Mire mutatott az ószövetségi szent sátorban és a templomban minden szolgálat? Mire mutatott előre? Kire? Jézusra, a megváltásra. És mit mond? Megvetette az Úr az ő oltárát, megutálta szent helyét. Miért? Mit mond a Biblia? Most csak kívülről idézem gyorsan Malakiás meg Ézsaiás könyvét. Ézsaiásnál mit mond az Úr? Ne hozzátok ide nekem a ti véres áldozataitokat, és sorolja, hogy ne tegyék. Miért? Mert bűnt és ünneplést együtt el nem szenvedhetek. Bűnt és ünneplést együtt el nem szenvedhetek. Malakiásnál pedig egyértelműen azt mondja, hogy bárcsak bezárná valaki ezt az ajtót, és ne tüzelnétek továbbá, hiába az én oltáromon. Tehát mit mond az Úr? Ők, a nép, égette az áldozati állatokat, változatlanul végezték a szertartásokat, a külső formát, de a lényeg mi volt? A lényeg az romlott volt. A szívük Istentől elfordult volt. Mi ebből a tanulság a mi számunkra? Az Isten nem fogad el külsőséges szolgálatot, a külső formákat ő soha nem szentesíti akkor, hogyha a szívünk nem őnála van. A külső forma, az, hogy szombaton eljövünk a gyülekezetbe, megtartjuk a külső formákat, ez senkit nem fog megmenteni. A szívünk Istennél van-e? Szeretjük-e őt? Az ő útjain akarunk-e járni, bocsánat, a hétköznapokban, vasárnaptól péntekig? Vagy csak szombaton mutatjuk mi a külsőségeket? Az Isten felhívja a figyelmünket, hogy vigyázat ember, bűnt és ünneplést együtt el nem szenvedhetek. Csak egy rövid idézetet olvasok innen. Azt mondja, ha Isten népének vallják is magukat, csak szívük és szokásaik megújulása mentheti meg őket állandósult vétkezésük elkerülhetetlen következményeitől. Tehát mire hív bennünket az Úr? Vizsgáljuk meg a szívünket. Külső formából gyakorolunk-e bizonyos dolgokat? Vagy az egész szívünk is az Istené, és szeretnénk az ő útjain járni? Hadd kérdezzem meg, Talán úgy kérdezem, hogy váratlan volt-e ez, vagy számíthatott-e volna rá Isten népe, hogy az ő életüknek és az ő cselekedeteiknek ez lesz a következménye? Számíthatott volna. Miért? Hol van először kijelentés már ezekről a dolgokról, eseményekről? Hol helyezi először már az Úr kilátásba, hogyha az ő népe elfordul tőle, akkor ez lesz a következmény. Már a honfoglalás előtt az Úr kijelenti, nekik adja ezt a földet, de hogyha elfordulnak tőle, akkor ez lesz, ugyan ezeket leírja, az átkokat, a bűnnek a következményeit elmondja. Hadd mondjam, az Isten cselekszik valamit az ember életébe úgy, hogy előre ne mondaná el, figyelmeztetne a veszélyeket és a következményeket? Előre elmondja. Annyira döbbenetes, amikor az ige, azt mondja, számomra az egyik legdöbbenetesebb ige. Azt mondja az Úr, imé elődbe adtam ma neked az életet és az áldást. Tehát megmutatja, hogy az ő útján az élet, az örök élet van, és áldás. És megmutattam neked a bűn következményeit is, az átkot. És mit mond? Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Ő nem erőszakolja ránk a jót, de kérve kér, ember, te válasz, és a te választásod eredménye az, hogy mi lesz a te végső sorsod. És hadd mondja majd a legvégső ítéletben, amikor az Úr sokaknak kénytelen azt mondani, hogy soha nem ismertelek téged, amikor az én utcáimon tanítottál, és sok hatalmas dolgokat cselekedtél, mert a szíved nem nálam volt, mert képmutatás volt az életed. Hadd mondjam, akkor mindenki rá fog majd döbbenni arra, hogy az isteni ítélet igazságos és jogos, mert kérlelt engem is az Isten, nekem is lehetőséget adott, ezerszer megszólított, és én utasítottam mindig vissza, én választottam a rosszat. Tehát az ebben a történetben ezek a tanulságok is valamilyen módon benne foglaltatnak. Na de menjünk ezek után a csodálatos, befejező, vigasztaló részhez Jeremiás síralmainál. Mert ennél a minden, és ebben a minden, mindent felülmúló nyomorúságban és csapásban Jeremiás mégis reménységet lát. Hadd kérdezzem meg, végignéztük ugye ezt a rengeteg nyomorúságot, a nép fogságban van, ugye a másik rész elmegy Egyiptomba, Jeremiásra, ott meghalnak, tényleg csak egy néhány ember elszéledve maradott azon a területen. Ebben a nyomorúságban milyen reményt lát Jeremiás, szerintetek? Mi a remény? Jeremiás síralmai harmadik fejezetéhez lapozzunk. A harmadik fejezet tele van vigasztaló, reménykeltő gondolattal és bátorító gondolattal. Ja, bocsánat, nem mondtam elnézést. Jeremiás síralmai harmadik fejezet és 20-tól a 23-ig terjedő versek. 20-tól 23-ig terjedő versek. Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Mibe kapaszkodott Jeremiás? Mibe talált vigaszt és bátorítást? Elsősorban hogy kezdi? Vissza-vissza emlékezik és megalázódik bennem az én lelkem. Mire emlékezett vissza Jeremiás, és miért alázódott meg benne az ő lelke, a szíve? Miért? Visszaemlékezett az Isten hosszú tűrésére, irgalmára, kegyelmére, és az Isten szeretetére az ő népe iránt. Most nincs időnk arra, hogy felolvassuk ezt az ige szakaszt, de ha meg tudjátok jegyezni, Nehémiás könyve 9. fejezet, nem, ezt mégiscsak muszáj elolvasni, az egész fejezetet olvassuk el otthon, de a 9. fejezet, még visszajövünk Jeremiás síralmaihoz, Nehémiás könyve 9. fejezetből olvassuk el a 26-tól a 28-ig terjedő verseket. Ebben a néhány versben Nehémiás prófétán keresztül az Úr felvázolja az egész népének a történelmét. Ebben a néhány Biblia versben. Figyeljük meg, nem élethelyzeteket mond, csak a lényeget. A népről beszél, makacskodtak pedig, és pártot ütöttek ellened, és vetették törvényedet hátuk mögé. Prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged. Annak okáért adtad őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgatták őket, de nyomorúságuk idején hozzád kiáltottak, és te az égből meghallgattad, és nagy irgalmasságot szerint adtál nékik szabadítókat, és megszabadítottad őket nyomorgatói kezéből. Mit várnánk? Ezután mit csinál a nép? Végleg az Istenhez tér. Ezzel szemben, és mikor megnyugodtak, ismét gonosz cselekedtek előtted, és te átadtad őket ellenségeik kezébe, akik uralkodtak rajtuk. És midőn ismét hozzád kiáltottak, te az égből meghallgattad, és megszabadítottad őket, irgalmasságot szerint sokszor. Nem döbbenetes ez az ige szakasz? Ez volt az egész népnek az élete. Álljunk meg egy pillanatra. Legyünk őszinték magunkhoz, nem ilyen a mi életünk? Bajok, nyomorúságok jönnek az életünkben. Fohászkodunk, könyörgünk, rimánkodunk az Istenhez. Megfogadjuk, hogy az ő útjain járunk, megszabadít bennünket, és tényleg ott maradunk végleg az Istennél? Vagy pedig újra visszatérünk a régi kerékvágásba. Újra jönnek a bajok, nyomorúságok, újra rimánkodunk. Az Isten az ő irgalmában meghallgat újra bennünket, újabb lehetőséget ad, és utána mit csinálunk? Ez a vég nélküli körforgás volt az Izrael népe életében is. És menjünk vissza a Jeremiás irgalmaihoz, és ezért mondja, hogy vissza-vissza emlékezik az én lelkem, és megalázódik bennem a második, harmadik fejezet 20-23-ig. Hogy megalázódik bennem az én lelkem, tehát Jeremiás irgalmai 3:20-23, és utána mit mond? Azt mondja ott majd az ige, hogy az Isten, látjátok, tehát visszaemlékezik, megalázódik bennem az én lelkem. Hányszor éltem vissza az Isten szeretetével, irgalmával, szabadításával. És mit mond? Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmasága, nem fogyatkozik el. Miért engedte meg az Isten ezt a büntető ítéletet, ezt a nagy nyomorúságot? Miért? Mi láttuk a bűn miatt, de mi volt a vég célja? Miért engedte meg Isten? Hogy ne kelljen végleg elpusztítani az ő népét, ahogy az északi országrész megsemmisült. Egy utolsó lehetőséget is adott még nekik ebben a minden felülmúló hatalmas nagy csapásban, hogy ne kelljen végleg elpusztulniuk. Szeretném kérdezni, délelőtt a szombatiskolában ugye a próbákról volt szó. A próbáknak többek között mi a szerepe? Hogy Istenhez vezessen bennünket. Ugye beszéltünk erről, hogy a nyomorúságainkban megtaláljuk őt igazából, és sajnos egy próba nem elég nekünk, ahogy Isten népének sem volt elég egy próba. Sajnos meg kell az Úrnak engednie ilyen helyzeteket a mi életünkben is, kisebb-nagyobb nyomorúságokat, és most Jézus eljövetele előtt mit tesz az Úr? Mint ötvös és ezüst tisztogató ül, és a tűzzel, a megpróbáltatások tűzével tisztogat bennünket. Miért? Nem azért, mert megutált bennünket, hanem az irgalmassága nem fogy el, és nem akarja, hogy egy is elveszen közülünk, hanem hogy mindenki megtérésre és üdvösségre jusson. De nézzük meg tovább ezt a fejezetet, és még egy-két verset fel fogunk ebből olvasni. Nézzük meg a 25 és 26. verset. 25 és 26. vers. Azt mondja, erről is volt szó a szombatiskolán, direkt nem akartam ehhez a kérdésed akkor hozzászólni, mert tudtam, hogy akkor majd inkább itt mondom el. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Mit mond? Jó azoknak az Úr, akik várják őt, várakozni az ő szabadítására. Mennyire nem szeretünk várakozni a nehéz helyzetben. De azt mondja, jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. A nyomorúságban folyamatosan keresi az Isten az embert. És egyre közelebb és közelebb kerülhetünk hozzá. És azt mondja, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Hadd kérdezzem meg, mit jelent ez a szó, hogy megadás? Mit jelent, hogy megadással lenni az Úr szabadításáig? Elfogadni? Türelemmel, alázattal elfogadni. Tehát nem zúgolódni. Szoktunk mi a nehézségekben zúgolódni, vagy csüggedni, vagy panaszkodni? Azt mondja, jó, jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nézzünk meg gyorsan tovább egy másik verset ebből az idézett szakaszból. A harmadik fejezet 31-től a 33-ig terjedő verseket nézzük meg, milyen bátorítást mond a 31-től 33-ig. Mert nem zár ki örökre az Úr, sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint, mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Mennyire szép! Nem zár ki örökre az Úr. ha a legnagyobb csapást is kell elviselnünk, vagy megpróbáltatást, ha meg is szomorít bennünket, de mi a célja? Hogy utána megvigasztalhasson, hogy utána valóban az ember megváltozva be tudja tölteni azt a célt a földi életében, amiért az Úr egyáltalán teremtett bennünket. És olyan szép, azt mondja, hogy nem szíve szerint veri és szomorítja meg az emberek fiát. Mit jelent ez, hogy nem szíve szerint? Mit jelent ez, hogy nem szíve szerint veri és szomorítja meg az emberek fiát? Nem szívesen. Szenved velünk együtt. Ha egy szülőnek a gyerekét meg kell büntetni valamiért, és sír az a gyerek, mert valami nagyon-nagyon komoly büntetést kapott, a szülő sajnálja, majdnem megszakad a szíve, de nem tehet mást, mármint legalábbis a következetes jó szülő, mert a gyerek érdekében meg kell, hogy ezt vagy azt engedje. Azt mondja, nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát, hanem igaz szeretetből az üdvössége érdekében. Nézzünk meg még egy-két bibliaverset egész röviden. Nézzük meg a 39-től a 41-ig terjedő verseket. Figyeljük meg, milyen tanulságot vonhatunk le ebből. Jeremiás is mit látott meg a nagy nyomorúságban, és mit kell nekünk is komolyan venni. Mit zúgolódik az élő ember, ki a maga bűneiért bűnhődik? Tudakozzuk a mi utainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égbe. Nagyon sokszor, amikor baj vagy valami próba ér bennünket, az ember zúgolódik. Miért? Hát a másik sokkal rosszabb, és akkor én most miért? Hadd kérdezzem meg, egyetlen egy elkövetett bűnünk miatt is mit érdemelnénk? A végleges elveszést. Hadd kérdezzem meg, ezzel szemben mit mond? Az Isten kegyelmessége, hogy még nincsen végünk. De akkor mit zúgolódunk a bajok, nehézségek miatt? Semmit nem érdemlünk. És mit kapunk? Rengeteg ajándékot az Istentől. Szeretetet, jóságot, kegyelmet és irgalmat. És azt mondja, hogy tudakozzuk a mi útainkat, vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. És mit mond? Emeljük fel szíveinket, kezeinkkel egyetembe Istenhez az égbe. Önmagában minden versről lehetne egy órát beszélni, de mit mond? Szíveinket, kezeinkkel együtt. Tehát ne csak a külső forma, hanem szíveinkkel együtt a kezeinket is emeljük fel. Azaz a kezeinkkel együtt a szíveinket is emeljük fel az égbe. Hogy közben Isten tudja végezni az átformáló szíveket, jellemet átformáló munkáját a mi életünkben. És hadd mondjam, most jön a kedvenc szakaszom Jeremiás síralmaiban, de az egész Bibliában az egyik legszebb ige szakasz. Jeremiás síralmai 3. fejezet 56-tól az 58-ig terjedő verseket nézzük meg, hogy könyörög, annyira csodálatos. Azt mondja, hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Tereld meg, Uram, lelkem perét, váltsd meg életemet. Mit mond? Ne rejtsd el az én sóhajtásom, könnyem, kiáltásom előtt, ne hallgassál meg. De mit mond? Ez az 57. vers az egész Bibliában belül egy kiemelkedő szakasz. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak, mondd, ne félj. Ugye sokszor beszéltünk már erről, de hadd említsem újra. Mire vágyódik az ember a próbában, a bajban, a nehézségben? Hogy vigasztalják, ne félj, nem lesz semmi baj, jóra fordul, erre vágyódik az ember. És mit mond? Az Istennek mondja, hogy te mondd nekem azt, hogy ne félj. Bátorítsál, vigasztaljál engem a nehéz helyzetben, a próbában. Utána mit mond? Nem azt kéri, figyeljük meg, hogy a próbát azonnal vedd el tőlem, Uram, hanem mit mond? Pereld meg, Uram, lelkem perét. Igen, le kell, hogy az Úr perelje a mi perünket. Az isteni igazság, ítélet, jellemformálás, stb. Le kell, hogy perelje a mi bűneinket. Annak van következménye. De mit mond? Váltsd meg életemet. És ezek után szeretném, hogyha a befejezéshez lapoznánk az 5. fejezethez Jeremiás síralmaiban. Az 5. fejezethez lapozzunk, és nézzük meg, milyen csodálatos módon fejeződik be ez az egész költői mű. Ez a könyv. Az ötödik fejezet első versét először olvassuk el. Az ötödik fejezet első versét. Emlékezzél meg, Uram, mi esett meg rajtunk, tekintsd meg, és lásd meg gyalázatunkat. És utána mit mond a 19-től a 21-ig? A 19-től a 21-ig olvassuk el. Te, Uram, örökké megmaradsz, a te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? Miért hagysz el minket hosszú időre? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Mennyire szépen fogalmaz itt. Ugye mennyien csodálatos? Azt mondja, Uram, te örökké való vagy, de ne feledkezz el örökre rólunk. Azt mondja, miért hagysz el minket hosszú időre, rimánkodik az Isten szabadításáért, a könyörületért. És olyan szép ez a 21. vers, ahogy lezárja. Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. És én szívem mélyéből kívánom, hogy Jeremiás síralmainak ez az egész gondolatmenete a mi szívünket is vajha mélyen tudná érinteni, és vajha a mi szívünk is vissza-vissza gondolna és megalázódna bennünk, hogy az isteni kegyelemmel hányszor visszaéltünk, de ugyanakkor megfogalmazódna a mi szívünkben is a hála, hogy még nincs végünk, újabb és újabb lehetőséget ad nekünk. És szívem mélyéből kívánom, hogy ez az elhatározás, ez az odaszánás is ott legyen bennünk, hogy téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk hozzád. Amen.